Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke. A beszélgetést felvételről hallják, délután 14:30-tól rögzítettük, elnök úr. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Háder János arra szólította fel az összes politikai erőt, hogy adjanak egymásnak több tiszteletet, ne centizzék, hogy ki kezdte, és azt is mondta, hogy ebben a mindenkori kormánynak van több feladata a politikai számosság okán. Tudják ezt a hozzáállást használni valamire?
Hát szép napot kívánok! Azt tudom mondani, hogy borzasztóan jó lenne, hogyha a magyar politika ebbe az irányba menne. Csak tudja, ez olyasmi dolog, mint amikor a nehéz súlyú boxoló, aki jól láthatóan erőfölényben van, egy hatalmas sallert lenyom a pehelysúlynak, majd utána azt mondja, hogy béküljünk ki és tárgyaljunk. Tehát azt gondolom, hogy nem előbb kell a gesztust, tehát nem előbb kell tárgyalni, mert a gesztust kell tenni. Tehát azt mondom, hogy akkor Áder János mutasson példát, szólítsa fel például a Fideszt arra, hogy térjen vissza a tárgyalásokhoz, például legyen érdekegyeztetés a munkavállalókkal, például legyen újra idősügyi tanács, csak hogy párat mondjak, az önkormányzatokkal való érdekegyeztetés, a politikai pártoknak ne diktátum legyen, hanem tárgyalás, és akkor utána azt mondom, hogy el lehet azon gondolkozni, hogy van-e értelme. Ma már persze reálpolitikus vagyok, 3/4 éve, 1 év múlva itt olyan csatazaj lesz Magyarországon, hogy nemhogy a békés hang, hanem gyakorlatilag a pofonok csattanását is el fogják nyomni az ágyú dörgés szerintem, tehát ma nem látom ezt reálisnak. Az én személyes politikai habitusom az, hogy iszonyat jó lenne Magyarországon, hogyha félre tudnánk tenni azt, hogy minden egyes hatalomváltás egyben egy mini rendszerváltás is, amikor kidobunk mindent, és amikor tudjuk, ha kidobjuk a bútorokat, akkor néha kidobunk értékes tárgyakat is.
Erről beszélt az elnök? Ennél konkrétabb ügyekben várja
azt tudom
a konkrét
mondani, hogy 2017 Magyarországon, amikor 7 év alatt átgázoltak Magyarországon, ezt próbáltam én meg előbb elmondani, amikor gyakorlatilag az alkotmánybíróságot kiürítették, az ügyészség, az pártpolitika alapon működik, a független szabad sajtó száma korlátozódott néhány darabra, tehát nem néhány százalékra, néhány darabra. Most éppen foglalkozunk azzal, hogy adott esetben ezt a hazugsággyának minősíthető Habony Mészáros médiát bojkottálni fogjuk, és összegyűjtettem a kollégáimmal, és 169 elemű Mészáros Lőrinc sajtóportfóliója. 169 darab.
Ellenzéki párt csinálhat olyat, hogy bojkott?
Szerintem csak ellenzéki párt csinálhat ilyet, mert hogy ugye a kormánynak saját szócsöve van, persze, de ezt szerintem erről beszéljük ki külön. Szóval azt akarom mondani, hogy nehogy már a menet végén, amikor jól láthatóan egy óriási tömeg tiltakozik a politikájuk ellen, amikor jól láthatóan nem működik az Európa ellenes politika, jól láthatóan nem működik a szegénység leküzdésére a politika, akkor nehogy már azt mondják, hogy most nyújtunk békebalt vagy békejobbot, hogy itt ilyen zavaros képeket is mondjak. Azt mondom, hogy nekem nagyon-nagyon jó lesne, ha olyan lenne a magyar politika, mint mondjuk a spanyol volt, hogy a Moncloa paktum keretén belül ugye közös sírba helyezték el a rezsim áldozatait és maga a rezsim szereplőit. És utána pedig azt mondták, hogy építsünk egy jó Spanyolországot. Nagyon örülnék neki oktatásügyben, egészségügyben. Konszenzus lenne Magyarországon. És vitatkoznánk a gazdaságpolitikáról, vitatkoznánk mondjuk a külpolitika bizonyos részeiről, de nem vitatkoznánk az alapkérdésekről, hogy mi a jó az országnak. Nem ilyen országban élünk. Ne mondja már nekem valaki, hogy most a nemzeti együttműködés rendszerében akkor hülyének nézik az embereket, és ilyen kérdőjévet küldenek ki, akkor nekünk kellene egyezkedni, nekünk kellene azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet béke ebben az országban. Ezt próbáltam elmondani.
Mire tudják használni akkor, ha már itt tartunk, azt az önöktől függetlenül kialakult körülményt, hogy egy ügyben, a CEU ügyében kialakult egy elég jelentős a kormánnyal szembeni csoport, amely viszont még szemmel láthatóan nem választott magának pártot. Mire tudják ezt használni?
Szerintem maga, ha erről az egészről beszélnénk, ez külön ki tudna tölteni egy műsort. Engem az is izgat, hogy mi történt a Fideszben. Mi van Orbán Viktor fejében? Mert soha még ilyen messzire nem mentek el egy ügyben. Ha visszaemlékezik, ahogy mérik, ahogy azt látják, hogy a közvélekedés nem olyan, akkor ők vissza szoktak lépni. Olimpia, Bolzár, most meg nem lépnek vissza. Mi van itt? De ezt még egyszer van, ez egy olyan fejtegetés, amit most nem fogok megtenni, félnék végig gondolni, megmondom őszintén, hogy mit akarnak. Ami a másikat illeti, én inkább örülök neki. Szerintem helyére kerülnek a dolgok. Mert azt mondom, hogy az utcának meg kell mozdulni, a tömegeknek meg kell mozdulni, kell lenni kritikus tömegnek a változáshoz. Az a kérdés, hogy azt megérti-e mindenki, amit én most már hónapok óta mondok, hogy civilek meg tudnak buktatni egy hatalmat, de nem tudnak kormányt alakítani. Mert a politika az pártok dolga. Tehát azt a békés együttműködés felületét kell kialakítani és megtalálni, hogy a tömeg, aki ma civilek mögött van, aki ma spontánnak tűnik, az találjon magának csatornát a politikához, és a kérdését nem akarom megkerülni, nyilván van nincs líder, nincs olyan kiemelkedő, elfogadott szereplő, aki mögé ezt meg lehet tenni. Azon kell nekünk dolgozni, hogy ezek mi legyünk. Az esélyesek szerintem mi vagyunk. Csak pontosan tudom azt, hogy az átlag külső szemlélő szempontjából mi adott esetben nem tűnünk elég vonzónak. Azt akarjuk bemutatni, hogy higgyék el, hogy bízhatnak bennünk.
De hogyan, amikor most ezen elgondolkoztam, azt mondta, hogy a politika a pártok dolga. Ezt szokta mondani a Fidesz, szinte szó szerint, amikor a civil szervezetek elleni fellépését magyarázza. Ugyanazon a platformon volnának?
Nem, azért szerintem egy teljesen más megközelítés. Ugye a Fidesz ezzel a civil törvénnyel nyilvánvalóan azt akarja előállítani, hogy az, ami szükségeltetik társadalmi kontroll, az véglegesen szűnjön meg Magyarországon. Én meg azt mondom, hogy a civil szervezeteknek is pont az a dolga, hogy a politikát ellenőrizzék, pont az a dolga, hogy a politika számára témákat kínáljanak, pont az a dolga, hogy a politika számára tömegnyomást biztosítsanak, de amikor odaállunk a végső pillanathoz, az pedig a választás napja, akkor a szavazólapon pártok vannak, a pártoktól kell azt számon kérni, hogy mennyire képviselik azt, amit a tömeg akar. Én azt akarom most mondani, hogy nézzenek meg minket, bízzanak bennünk, mi egyike azoknak leszünk, akik ezt megpróbálják megtenni, és megpróbálunk egy olyan együttműködést összerakni, ami a kritikus tömegből kormányváltó többséget tud csinálni.
De például ebben az ügyben, a CEU ügyében, ami összefogta a kormány ellenes nézeteket, képviselőket, mit tettek eddig? Fürdött Hiller István, mint egykori legnépszerűbb egyetemi oktató ott? Vagy mit csináltak?
Igen, ebben is gyorsan két gondolat jut eszembe. Az egyik az, hogy a CEU-val indul, de szerintem ez ma már egy demokrácia felfogásról szól, ma már szerintem egy egyértelműen kormány ellenes, egyértelműen a kormány jelenlegi politikája ellenes fellépésé vált. Ami a konkrét ügy, az szerintem a nagyon jó munkát végeztünk. Túl azon, hogy szerintem jó mondatokat mondtunk, és ha vicces akarok lenni, akkor mi találtuk meg az EU zászlót, és mi tudtuk kilógatni a parlament ablakán ugye az első tüntetés estéjén. Valójában a szocialista párt azt a szükséges lépést megtette, ami az alkotmánybírósággal kapcsolatos fordulás volt. Ugye támogattuk ezt, magunk részéről benyújtottuk azt a törvényt, ami visszavonja a CEU törvényt. Szeretném elmondani, ezt olyan szépen elhallgatta a média, a kormánypárti média jelentős része, sőt bizonyos szempontból Kövér László is megpróbálta negligálni, tehát nem engedte be semmilyen formában a ház elé, és akkor itt van a harmadik eleme, ez pedig az európai fellépés. Tehát, ha emlékszik, meg is támadták Újhelyi Istvánt, hogy magyar ellenes lépéseket tesz, mert ő volt az, aki rendszeresen tájékoztatta a néppárti frakció tagjait. Minden egyes frakciótag minden nap megkapta Újhelyi István elemzését arról, hogy mi is történt aznap, és hogyan kell értelmezni azt, amit a kormány úgy próbál beállítani, hogy adminisztratív lépéseket tesz egyetemmel szembe. Ennyi van szerintem egy 10-15%-os ellenzéki párt portfóliójában.
Alkotmánybíróságra, ha jól emlékszem, a Jobbikkal együtt mentek.
Igen.
Nem zavarják össze az MSZP támogatóit ezzel a lépéssel?
50 aláírás kell az alkotmánybírósági forduláshoz. Az alap felfogásunk az, hogy itt érdekes, ma ilyen nap lesz, úgy látszik, hogy mindenből kettőt eszem. Ez az alkotmánybírósághoz szívünk szerint egyáltalán nem fordulnánk, mert nem tartjuk legitimnek. Kettő, ha olyan ügy adódik, és ez olyan ügy volt, amikor úgy gondoljuk, hogy valamilyen módon a nemzeti érzést meg kell jeleníteni, az, hogy a többség, amit gondol, akkor viszont azt mondom, hogy fordulunk is, mert szimbolikus az ügy, hogy az alkotmánybíróság is bizonyosodjon be, hogy nem az emberek érdekében van, és azt mondom, hogy akkor össze lehet fogni mindenkinek, aki nem Fidesz. De nem zavarjuk össze, bízom benne.
Nemzeti ügyben össze lehet fogni mindenkinek, aki nem Fidesz.
Éreztem, amikor mondtam, hogy ebből bele fog kapaszkodni. Akkor most gyorsan visszamegyek a Mankóhoz, ugye Botka László benyújtotta saját maga miniszterelnök jelölti programját, ebben nagyon világosan fogalmaz, és örülök, hogy végre ez így megtörtént, mert azt mondjuk, hogy semmilyen együttműködés nem lehet 2018-ban, 2018-ra a Jobbikkal, ráadásul azt gondolom, a Jobbik élete legnagyobb hibáját követte, amikor az ártatlanságát elveszítve gyakorlatilag eladta a lelkét a volt oligarchának, tehát a volt Fidesz oligarchának, Simicska Lajosnak. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy technikai együttműködés a jelenlegi parlament keretei között még bizonyos kérdésekben lehet, de hadd kérem, hogy ne értsék úgy, hogy ez bármilyen szempontból MSZP Jobbik közeledés, szó sincs róla, meg fogunk méretődni 18-ban, és abban bízom, hogy a Jobbik marad egy kis parciális párt, mint ahogy Európában mindenhol a szélsőséges pártok csúsznak kifelé a hatalomból.
Debreceni 6-os eredményéből, hol a Fidesz a 14-es eredményét is fölülmúlta, a DK pedig majdnem kétszer annyit szerzett, mint az MSZP. Milyen következtetést vontak le?
Itt már az első blokkban minden kényes témát kilövünk, akkor már csak jó hírek maradnak, remélem, a következő blokkokban szinte. A következő helyzet, ez egy hagyományosan jobboldali körzet, tehát senki ne triumfáljon, most azt akarom mondani, akkor, amikor 57%-ot kap a jelenlegi kormányzó párt 7 év hatalomgyakorlás után, és ilyen hatalomgyakorlás után. Mi azt a döntést hoztuk, hogy itt nincs győzelmi esély, a helyi szervezet döntés alapján egy fiatal fiút akartunk felépíteni, nem fektettünk bele központi értelemben akkora energiákat, mint a többi partnerünk. Ahogy láttam, az eredménnyel nem vagyok elégedett, nyilvánvalóan azzal, hogy a fiút ismerté tudtuk tenni Debrecenbe, ezzel elégedett vagyok. A következtetés egyik eleme az, amit a helyi szervezet vezetője levont, tehát ő lemondott. Ott tisztújítás lesz, én azt gondolom, hogy az ő saját felelősségét elismerte. Azt mutatja, hogy vannak szervezeti hiányosságaink Debrecenben. A másik gondolatom pedig az, hogy aki egy országos szépségverseny helyi selejtezőjének a kerületi fordulójából országos következtetést akar levonni, az szerintem súlyosan hibázik. Vagy ha mégis ezt megtenné, akkor az a kérés, ami nézze együtt Salgótarjánnal, Újpesttel, Veszprémmel, és mondjuk Zuglóval, hogy a közelit is mondjak.
De megengedheti magának egy ellenzéki párt egy évvel a választás előtt, kevesebb, mint egy évvel a választás előtt, hogy egy ilyen ismert helyen, mint Debrecen, úgy induljon el, hogy tudja, hogy nem fog nyerni, és utána elveszítsen egy helyi vezetőt? Ha minden bukás után így megy tovább, nem maradnak helyi vezetőik.
Hát igen, rosszul nem állunk. Igen, valóban szerintem ez a kérdés föltehető, és ha már ilyen belső taktikai, meg működési dolgokról beszélünk, akkor én valóban nagyon sokáig azt képviseltem, hogy ezen a megmérettetésen nem kell részt venni. Sőt, ez ma már talán másképp hangzik, mert azt látom, hogy vannak, akik zajosabban képviselik. Ezt az utolsó utáni percig azt mondtam, van is ezzel kapcsolatban levélváltás, hogy lépjünk vissza, és fogadjuk, nézzük meg azt, hogy mi van, hogyha egy kihívó van. Mert ugye ez most egy koordinált indulás felmutatása lett volna. Azt mondom, hogy az elmúlt pár hónapban kipróbáltunk szinte mindent, ami lehetséges egy 18-as dologra. Van, ahol összefogtunk, van, ahol független jelölt mögé álltunk. Itt lehetett volna egy olyan, hogy egy párt marad, és hogy mögé jönnek-e a szavazóink. Működik-e ez a történet? Azt tudom mondani, hogy érdekes módon pont az a DK, aki ugye most ebben az ügyben a leghangosabb, ő utasított minket a legmarkánsabban és a legegyértelműbben, de ugyanezt tette az Együtt is, az LMP is. Így aztán a történet azzá maradt, hogy van, aki triumfál a 8%-ra, van, aki triumfál arra, hogy az 1,6%-a az 2,3 lett, mi pedig csöndben vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez egy elbaltázott dolog volt, ebben egyetértek önnel. Szervezet értelemben látom a feladatunkat, és azt mondom, hogy azt a tanulságot nyilván levontuk, hogy a 2018-as választásomra ezeket a dolgokat helyre kell raktunk egyértelműen.
De a helyrerakásban az is benne van, hogy a központnak több beleszólása van abban, hogy helyben mi történjen, mert az MSZP mindig azt szokta mondani, hogy a helyben dőlnek el, hát ők ismerik az embereiket, hogy legyen, mi a következő lépés.
Szerintem minden szocialista elnöknek ez a legnagyobb kérdés, hogy miközben az elnöki szerep egy erős szerep, és kínál számtalan lehetőséget arra, hogy az ember befolyásolja a folyamatokat, szervezeti értelemben nagyon feszes ez a párt. És mindig azt a vicces mondatot szoktam volt mondani, hogy ugye ha nagyon össze lehetne hasonlítani a dolgot, akkor a Fidesz egy kaszárnya, mi pedig a másik K-betűs szó vagyunk. Az a kérdés, hogy az ember melyikbe tölt el szívesebben időt. A választási időszakban nincs helye a belső demokráciának, sajnos fájó szívvel mondom. Úgyhogy Botka László megválasztása után belátható időn belül létre fogjuk hozni az Országos Választási Bizottságot. Ez nálunk az a szerv, amit ön most kérdez, aki képes arra, hogy a helyi szervezetek döntését felülírja, felülvizsgálja és felülbírálja. Most még nincs ez a helyzet. Én bizonyos szempontból folyamatos kapcsolatban voltam a debreceni barátainkkal, vezetőkkel. a nekik a helyezésük picit más volt, mint amit a mi mérésünk és a realitás és majd később a végeredmény sugalt. Ezért mondom azt, hogy ők levonták a konzekvenciát. Van feladat, van szervezeti feladat. Az látszik, hogy az országos politika nem mindig megy le helyben. Számít az, hogy ki milyen hálózattal tud működni, és ki milyen adatbázissal dolgozik.
Uh-huh. A kongresszus után alakítják meg ezt a szervezetet? Ez mikor lesz körülbelül?
A május 27-én van a kongresszus, ezt biztosan tudjuk. Most még egy picit jogászkodunk ebben, jó magam is, Botka László is, meg az elnökség szintjén, mert hogy van ezzel pár következmény, hogy az Országos Választási Bizottságot felállítjuk, akkor a mi alapszabályunk szerint ezzel meghirdetjük a választási időszakot, itt akkor bizonyos átalakulásokat meg kell tenni. Én ma azt képviselem, hogy várjunk ezzel, már hogy a várjunk az csak pár hónapot jelent, tehát hogy mondjuk ősz. Van olyan értelmezés, ami azt mondja, hogy azonnal. A kérdés egyébként, ha onnan vetődik fel, hogy ahogy van miniszterelnök jelölt hivatalosan, attól kezdve nyilván a miniszterelnök jelölt a főnök, és az OVB-t azt ő vezeti, ezben nincs vita. Nyilván a pártelnök pedig az értelemszerűen az elnökséget vezeti, és a párt ügyeit továbbra is viszi.
Uh-huh. Ha van miniszterelnök jelölt, akkor onnan kezdve el kell kezdeni csinálni a helyi képviselőjelöltek listáját, meg az országos listát? Tehát akkor ez a következő feladat?
Hát igen, ha belemegyünk ebbe, ami persze nyilván nagyon már szerintem az embereket kevéssé érdeklő történet, de igen.
Mert az hogy érdekli, hogy ki lesz az első, második, harmadik helyen.
Az is, egyes az is, de ennél bonyolultabb, akkor nagyon világos leszek egyértelműen, hogy mindenki értse. A szocialista párt az megyékre, városokra, kerületekre szerveződő szervezet, a választás az pedig választókörzetekre szerveződő. A Fidesz ugye eleve választókörzetenként szerveződik meg, mikor jól tudom, a DK is például. Mi megyékre, városokra, kerületekre, településekre. Ezért nekünk ebben a választási időszakban létre kell hoznunk azokat a társulásokat, amik a különböző városi, megyei, kerületi szervezetek összessége, egyes lépés, kettes meg kell jelölni véglegesen a jelöltet, akiről persze majd tárgyalunk, és a harmadik az, amit ön mondta, akkor el kell kezdeni listákat összerakni.
Körülbelül most, hogy gondolja, mikorra lesznek listák? Amikor világos a kép, hogy hol, ki, kivel áll szemben.
Nézd, én szerintem kettővel ezelőtti adásban azt mondtam önnek, hogy az én fejemben, zsebemben megvan a 106 név, a 106 egyéni jelölt, és én nagyon szeretnék már erről tárgyalni a partnerekkel. Mert nem változott az álláspontunk, hogy egy kihívónak kell lenni. Ez Botka László fel fogja most gyorsítani, Botka László megjelenése, meg a szándéka maga is, ez egybeesik az enyémmel. Tehát én azt mondom, hogy szeptemberre véglegesíteni fogjuk ezeket. Ha van érdemi tárgyalás újra a politikai partnerek között, és én ezt fogom forszírozni, hogy legyen, akkor szerintem október és november az a pillanat, amikor lezárhatjuk a 106 jelöltet és a listákat, és én azt mondom, hogy december az a karácsony, és januárban pedig itt olyan kőkemény kampány kezdődik, hogy csakna.
Botka Lászlóval ezekről a jelöltekről már egyeztettek az ő fejében, és ugyanazok vannak, mint az ön fejében?
Abszolút, tehát ő ezt a listát látja. Most azt mondom, hogy szándékosan nem hoztuk ezt még nyilvánosságra, látja. Én inkább jó jelenséget mondok ő vele kapcsolatban, pozitív értelemben, hogy nagyon sok olyan ember van most, olyan jelölt van, aki az országjárásunk kapcsán megkeresett minket, találkoztunk, aki ezelőtt fél évvel, pár hónappal azt mondta, hogy szimpatizálok veletek, de most inkább nem indulok, félek, nem látom a pályát nagyon. Most visszajött, és azt mondta, hogy ami történt az elmúlt hónapokban, az őt arrafele ösztökéli, hogy ha most tennénk neki újra egy ajánlatot, elgondolkozna. Sok ilyen van, ezek polgármesterek, helyben köztiszteletben álló emberek. Tehát ma azt mondom, hogy ami van, abban nincs közöttünk vita, sőt, új szereplők is jöhetnek, és jó szereplők jöhetnek.
Hány olyan jelölt van, aki beáldozható? Mert az együttműködés oltárán nyilvánvalóan az MSZP-nek is kell adnia embert.
Hát 106 beáldozható, tehát én azt mondom, hogy mind a 106-on úgy készülünk, hogy ha van egy döntés, és van egy kormányváltó együttműködés, akkor bármelyikünk hajlandó ebben az ügyben a helyét átadni. Ha százalékosan kérdezné, hogy ez most hogy van, akkor erre most nem fog tudni válaszolni, csak az a tapasztalatom, és erről is beszélgettünk szerintem már kettő vagy hárommal ezelőtt, hogy az előválasztás is az volt a baj, hogy nem lehet az epertortáról leenni a epret. meg kell enni bizony a krémet is, és meg kell enni az alját is, az égett tésztát. Tehát nem lehet az, hogy az Ormánságban, a Nyíregyházán és a Nógrád 2-esben nincs verseny, Budapest 10 körzetében verseny van, Szegeden, Pécsen, meg Miskolcon, mert ő azok nyerési esélyesek. Tehát nem lehet csak a nyerési esélyes helyekről tárgyalni. Ezt akarom ezzel mondani. Tehát én azt mondom, hogy egy jó arányt el tudunk fogadni, hajlandók vagyunk bármire, ha egyébként azt a célt elérjük, hogy egy kihívó legyen mindenhol a demokratikus oldalon.
De nyilván az se lehet, hogy aki eddig egész életében hozta a saját körzetét, azt beáldozzák. Nyilván inkább a kezét vágná le.
Bocsánat, ez nagyon de jó, hogy mondtam, mert pont ez a úgy kezdünk el tárgyalni, hogy azt mondjuk a 11 az alap. Tehát 11 ember van jelenleg a magyar parlamentben, akik egyéni körzetben nyertek a rendkívül viharos 2014-ben. Már demokratikus ellenzék oda. Ez a 11-et tegyük ki oldalra, és a maradék 95-ről lehet egyáltalán beszélni. A 11 embert, ha valaki elkezdi billegtetni, az egyértelműen fogja bizonyítani számomra, hogy nem megállapodni akar, hanem kekeckedni.
Mivel mennek tárgyalni? Ez az első pont, hogy a 11 embert kiveszik. Akik eddig hozták az MSZP-t, azok most is nekiállhatnak. Akkor mi a tárgyalási alap?
Szerintem tárgyalási alap az, hogy ki akarja leváltani 2018-ban Orbán Viktort, ki az, aki csak építkezni akar. Aki építkezni akar, arra kérjük, hogy akkor most pakoljon össze és menjen el. Aki 18-at nyerni akarja, az akkor jöjjön, és beszéljünk tovább arról, hogy mit is lehet. Ha azt mondom, hogy nem kell most ebben a szakaszban nagy értékvitákat lefolytatnunk. Mert hogy ez egy olyan színpadkép lesz, ahol a színpadkép elején a váltsuk le Orbán Viktort felirat van, és azt kérjük, például ezért nem fogok most belemenni nagyon vitába mondjuk a DK-val, mert azt mondom, hogy ők egy új politikai irányt szabtak saját maguknak, maximalizálják ott a szavazóikat, és hozzák majd be az együttműködésbe. Mi egy új politikai sávban, ez egy viszonylag markáns baloldali sávban politizálunk, az együtt is másfele van, a párbeszéd is, tehát nem kell azt az értékvitát lefolytatnunk, amit sokan számon kérnek rajtunk, mert azt mondjuk, hogy a paraván eleje az világos. A 106 körzetről fogunk tudni vitázni, és arról, hogy ki akar frakciót a parlamentben. Egy új helyzetben én őszintén mondom, hogy minden olyan, amelyik technikai értelemben koordinált indulásról, közös jelöltekről, de külön listákról beszél, azokat én inkább politikai kifogásoknak és olyan elterelésnek gondolom, hogy nem visz a cél felé minket.
Lesz-e a tárgyalás kezdésnek egy olyan nyilvánvaló eleje, ami egy gesztus, amit nem lehet másképpen magyarázni, félre magyarázni? Magyarán bekopog-e Botka László vagy ön bárhová a közeli jövőben?
Ez a hogyan miképpen lesz az együttműködés, hogyan miképpen fogunk mi tárgyalni, ez jól láthatóan mindent visz az értelmiség körében. És aztán az érdekes helyzet áll elő, hogy aztán meg én elmegyek valahol a vidékre fórumra, és akkor azt mondják, hogy miért mindig az összefogásról beszélnek, miért nem arról beszélnek, hogy ne beszélnek, róla csinálják. Ugye, de hát ez mindig megkezdik tőlem. Én ma úgy gondolom, hogy mindenki próbálja meg a saját testtömegindexét növelni, mindenki érje el azt a súlyt, ami úgy érzi, hogy ez számára a tárgyalási alap, és akkor üljünk le, legyen ez egy szerintem egy ünnepélyes pillanat, akár is mondjuk igeneket, meg nemeket. Én ma azt mondom, hogy ősz az a pillanat, amikor erre vissza lehet térni. Addig mindenki gyűjtsön erőt.
Tehát őszig lehet mindenkinek gyúrni, és utána igen, összeadni az erőket.
Igen, de azt mondom, hogy azt mindenkinek legyen világos, hogy ősz végén össze kell adni. Mindenkinek kell adni a szuverenitásából valamit.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.